Erős három ésterünk.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
A bűnös ember szíve mélyén ott suttog a bűn. Nem számít neki az Isten félelem, sőt azzal hizeleg magának, hogy bűnével gyűlöletet tud szítani. Szája rontást és csalátságot beszél, nem akar okos és jó lenni. Rontást eszel ki ágyában, nem a jó úton jár, nem veti meg a rosszat. Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, ítéleteid, mint a nagy mélység, embert és állatot megtartasz, Uram. Mi drága a te szereteted, Istenem! Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek, dúslakodnak házad bőségében, örömöt árasztasz rájuk, mint patakot, mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Maradj hűséges a téged szeretőkhöz, igazságos a tiszta szívűekhez. Ne taposson rám a gőgösök lába, ne tegyen bújdosóvá a bűnösök keze. Majd elbuknak a gonosztevők, elterülnek, nem tudnak fölkelni. Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. Dicsőség legyen az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben volt, úgy legyen most, és mind örökké. Ámen. Imádkozzunk. Hálát adok neked, mennyei Atyám, szeretett fiad a Jézus Krisztus által, hogy a mai napon kegyelmesen megőriztél. Kérlek, bocsásd meg minden bűnömet, mert vétkeztem azokkal, és őrizd meg ma éjjel kegyelmesen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Amen. Olvasom Isten igéjét, Ézsaiás próféta könyve 61. fejezetéből. Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr, elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az Úr ültetvényének, őt ékesítik. Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékot, újjáépítik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban hevertek. Jelentkeznek majd az idegenek, hogy legeltessék nyájaitokat, és más népek fiai lesznek, földműveseitek és szőlőmunkásaitok. Titeket pedig az Úr papjainak neveznek, Istenünk szolgáinak mondanak. A népek gazdagságát élvezitek, kincseikkel büszkélkedhettek. A kétszeres szégyen és szidalom után újongani fognak osztályrészüknek, mert kétszer annyi jut mindenkinek az országban. Örökké tartó örömben lesz részük. Gyertek testvéreim, magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt felolvasom, a János írása szerinti evangélium 11. fejezetéből, a 46. verstől kezdődően. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, miket tett Jézus. Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagy tanácsot, és így szóltak, mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne, aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. Egyikük pedig, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik. Ti nem értetek semmit, azt sem veszitek fontolóra, jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elvesszen. Mindez pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendőlte, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik őt. Jézus tehát nem jár többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan a pusztához közeli vidékre, egy Efraim nevű városba, és ott tartózkodott tanítványaival. Közeledett a zsidók húsvétja, és vidékről sokan felmentek Jeruzsálembe húsvét előtt, hogy megtisztuljanak. Keresték Jézust, és a templomban megállva így tanakodtak egymás között. Mit gondoltok? Lehet, hogy el sem jön az ünnepre. A főpapok és farizeusok pedig már kiadták a parancsot, hogy ha valaki megtudja, hol van, jelentse be, hogy elfoghassák. Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk. Amen. Futó tűzként terjedt a hír, Jézus feltámasztotta Lázárt. Már 4 napja halott volt Lázár, eltemették annak rendje módja szerint, és Jézus szavára életre kelt. Újból élt. Olyan csoda volt ez, amitől mindenki ámulatba esett. Nem csak 1-2 ember volt tanúja Lázár feltámasztásának. A zsidók közül sokan ott voltak vigasztalni Lázár testvéreit, Máriát és Mártát. Lázár feltámasztása már a sokadik jel volt, amit Jézus tett. Ezek a csodák ugyanis jelek voltak. Megmutatták Jézus hatalmát. Megmutatták, hogy Jézusnak hatalma van a vakok szemeit megnyitani, hatalma van a süketeket hallókká tenni, a sántákat, bénákat és mindenféle betegségben szenvedőket meggyógyítani. Jézusnak hatalma volt a természeti erők felett, Jézusnak hatalma volt, hatalma van életünk, mindannyiunk élete felett. A zsidó ember számára ezek a jelek egyértelműen a messiást kísérő jelek voltak. Jézusból igazi sztár lett. Mindenki őt akarta látni. Mindenki igyekezett, hogy találkozhasson vele, hogy meggyőződhessen, valóban ő az eljövendő, a messiás, aki megszabadítja népét minden nyomorúságtól. Ismerjük Jézus Jeruzsálembe érkezésének a történetét. Éjjenzéssel fogadta a sokaság őt. Úgy fogadták, mint egy hadvezért, mint egy királyt. Ott abban az időben veszélyesnek tartották az ilyen tömegeket vonzó sztárokat, szabadító jelölteket. Nagyon veszélyesnek tartották. Lázadók, forrófejű forradalmárok jelentek meg mindenfelé, akik az idegen uralom ellen, a római hatalom elleni küzdelemre bíztatták, úszították a népet. Az elöljárók felelőssége volt, hogy minden ilyen lázadást megelőzzenek, még idejében megakadályozzanak. Az nem volt vitás, ha a római hatalommal szembeszállnak, annak tragédia lesz a vége. Ezt tudták. Az akkori helyzete az országnak tulajdonképpen jó és kényelmes volt, viszonylag. Bár a nyakukon volt a római császár helytartója, hadsereggel együtt, de egyébként megtarthatták saját intézményeiket, királyaikat, főpapjaikat, parlamentjüket, a nagy tanácsot, vallásukat gyakorolhatták. Tulajdonképpen kényelmes volt az életük. Érdekes és feltétlenül látnunk kell, hogy Jézus sohasem bátorított a római hatalom ellen. Egyetlen harcos megnyilvánulása az volt, amikor a templomot megtisztította a kereskedőktől és pénzváltóktól. A jelek, amelyeket tett Jézus, pozitív, békés jelek voltak. Mindig az életet szolgálták. A római hatalom ellen sem emelte fel szavát, még a provokátorok sem bírták rászedni, amikor az adó kényes kérdésével, a rómaiaknak fizetendő adó nagyon is kényes kérdésével akarták megkísérteni Jézust. De Jézus annál inkább bírálta saját népét, saját elöljáróit, a farizeusokat, írástudókat és sadduceusokat. Tudták ők, érezték, hogy Jézusnak igaza van, amikor képmutatással vádolja őket. Tudták azt is, hogy Jézus nem fog lázítani a római hatalom ellen. Jézus nem kíván fegyveres felkelés élére állni. Ezt mindenki tudhatta, aki komolyan odafigyelt Jézusra, és azokra a jelekre, amit ő tett. Jézus a szelídség, az alázat, a békesség, a szeretet hirdetője volt. És ezek is a messiásra utaló jelek voltak. Ösztönösen megsejtették a farizeusok, írástudók, hogy Jézus saját népe vallásos vezetőit vette célba. Saját gőgjüktől eltelve nem látták, hogy Jézus nem is csak őket, a vezetőket, hanem általában az embert vette célba. Mindannyiunkat. Mert belső megtisztulást, igazi megtérést vár mindannyiunktól. Ezt várta a farizeusoktól is, ezt várja a tanítványoktól is, ezt várja tőlünk is. Igazi megtisztulást. Amikor megjelenik Jézus közöttünk, és munkálkodni kezd igéjével, az ő élő és ható igéjével, ott megmozdulás lesz. Ott tömegek szoktak megmozdulni. Ott egyfelől lelki ébredés áll elő, másfelől pedig makacs ellenállás. Mert döntés elé állít Jézus. Vagy vele, vagy ellene. Nincs más lehetőség. Nagyszerűen tükrözi a nagy tanács tagjainak lelkületét János evangélista tudósítása. A nagy tanács tagjai nem vonták kétségbe Jézus messiási jeleit. Ha kételkedtek volna ezekben a jelekben, egyszerű lett volna a dolguk. Akkor be kellett volna bizonyítaniuk, hogy hazugság az egész, hogy nem igazi jelek. De meg sem próbálták kétségbe vonni ezeket a jeleket, ezeknek igaz voltát. Meg sem próbálták, mert tudták, hogy igaz jelek. Tudták, érezték, hogy Jézus hatalommal tanít. A nagy tanács tagjai, elöljárói tekintélyüket és pozícióikat féltették. Jézustól féltették, mert mindenki Jézust követte, mindenki Jézust akarta látni, mindenki Jézusban kezdett hinni. Milyen gyarló az ember. Félti egzisztenciáját, félti tekintélyét, félti megbecsülését, karrierjét, ha Jézus megmutatja az ő hatalmát. Ha kiderül, hogy Jézus Úr az életem felett, akkor bizony van mit féltenem. Mert rámutat minden képmutatásomra. Rámutat bűneimre, rámutat tehetetlenségemre, és radikálisan megváltoztatja az életemet. Jézus változást akar, és munkál bennem. Jézus mindenek előtt bűnbánatot vár tőlem. Jézus azt akarja, hogy mondjak le saját önös érdekeimről. Jézus azt akarja, hogy másokért éljek és szolgáljak. Jézus alázatot, szolgálatot, szeretetet vár tőlem. Új életet, amely nem a mulandó világ értékeihez kötött, hanem az örök értékekhez köt engem. Tulajdonképpen mindig az első parancsolatba ütközünk bele. Ki a legfontosabb számomra? Jézus, vagy valami más? Hányadik helyen áll Jézus, ha fontossági sorrendet állítok fel magamnak? Hivatás, tekintély, elismertség, megélhetés, család, vagyon, kényelem, egészség, szerelem, stb. Sorolhatnánk a végtelenségig, mennyi értékünk van, földi értékünk, amihez ezer szállal kötődünk, ragaszkodunk. A lényeg az, hogy Jézusnak legelől, a legelső helyen kellene állnia. Ezt nyilván sokszor és nagyon szépen szoktuk elmondani, mint akik betéve tudják jól a leckét. De amikor saját személyes érdekeimről van szó, tudom-e az első helyre állítani Jézust? Bűnbánattal kell megvallanunk, hogy bizony nagyon gyengék vagyunk. Alig-alig tudunk ellenállni a kísértésnek. Amikor benne van az ember, amikor döntenie kell, akkor nem olyan egyszerű és nem olyan szép, ahogy így el szoktuk mondani. Mert valóságos döntésről van szó. Vagy őt helyezem az első helyre, vagy akármi más akkor ott van, akkor már nem Jézus van ott a szívemben. A nagy tanács tagjai joggal féltették egzisztenciájukat, joggal féltették hatalmukat. Kajapás főpap burkoltan megfogalmazza a gonosz tervet, a legegyszerűbb megoldást. Jézusnak meg kell halnia. Sokkal jobb, ha ő egyedül hal meg, és nem az egész nép, mondja. Sokkal jobb. Akkor nem lesz zendülés, akkor mindenki maradhat megszokott kényelmes helyén. Azt gondolná az ember, hogy az ördög sugallatára beszél Kajafás így. Nem is lehet kétséges, hogy az ördög munkálkodott Kajafás szívében és lelkében. Istennek hatalma van arra, hogy még az ördög munkáját is megváltó szeretetének szolgálatába állítsa. Istennek hatalma van arra, hogy igéjét, hozzánk szóló üzenetét, akár ördögi eszközökkel is eljuttassa hozzánk. Istennek a pogány fáraót is, Isten a pogány fáraót is fel tudta használni szabadító akarata a véghezvitelében. A pogány századost is felhasználta a legszebb hitvallásra. Ő azt is jóra, üdvösségünkre tudja fordítani, amit mi elrontunk, amit gonosz szándékkal tervelünk ki és viszünk véghez. Csodálatos hatalma van az Istennek. És ez alkalommal Kajafás prófétált. Isten üzenetét mondta. Ő ugyan nem tudott erről sokat. Kajafásból a prófétai kijelentés szólalt meg. Ő maga mit sem tudott erről nyilván. De kimondta Isten üdvözítő munkájának legnagyobb igazságát, a legfontosabbat. Jézusnak meg kell halnia azért, hogy mi életet nyerjünk. Olyan nagy rejtélye ez Isten üdvözítő szeretetének, hogy még Jézus legközelebbi tanítványai sem értették ezt. Az elmúlt két vasárnap igehirdetési alapigéi is hangsúlyozták, amikor Jézus bejelentette, hogy az ember fia az emberek kezébe adatik, és meg fogják őt ölni, a tanítványok semmit sem értettek ebből. Rejtve maradt értelmük előtt ez a kijelentés. Íme megváltásunk titkát, a golgotai kereszt kulcsát Kajafás ajkából hallhatjuk. Különös gondolatokat ébreszt bennem ez a történet. Ma sokat beszélünk a hitelét vesztett kereszténységről. Fájdalmas valóság, hogy életünk nincs összhangban azzal, amit hirdetünk. Manapság mi igehirdetők is sokszor újjal mutogatunk egymásra, és kétségbe vonjuk szolgatársaink igaz hitét, megtérését, mert más formában élik meg a hitüket, mint mi. Pál apostol jut eszembe, aki abbéli örömének adott hangot, hogy még a nem tiszta lélekkel hirdetett igének is örülni kell. Némelyek ugyan irigységből és versengésből, de mások jó akaratból hirdetik a Krisztust. Ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem. Azok pedig számításból, nem tiszta lélekkel hirdetik a Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nekem fogságomban. Mert miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből Krisztust hirdetik, és én ennek örülök, mondja az apostol. Figyelmeztetés ez, hogy mindig komolyan hallgassuk az ige hirdetést, mert Isten még a gyarló szolgáit is fel tudja használni arra, hogy igéje eljusson hozzám, hogy megszólítson. Hogy Kajafás nem meggyőződésből, még csak nem is színlelésből, sokkal inkább gonosz szándékból prédikálta a megváltás titkát, ezt mindannyian tudjuk, sejtjük. Isten csodálatos irgalma, szeretete nyilvánult meg abban, hogy sokféleképpen hirdetteti igéjét, és minket gyarló embereket használ fel, indít arra, hogy üzenete eljusson minél több emberhez. Arra is int engem ez a történet, hogy figyeljek a kívülállók hangjára, kritikájára is. Igen, az egyházban csalódott emberek, az egyháztól elidegenedett, az egyházat támadó emberek hangjára, kiáltására is oda kell figyelni, mert lehet, hogy Isten általuk is üzenni akar nekünk, akik itt bent vagyunk. Amíg az egyház csak saját magával törődik, saját hangjában, saját igehirdetésében gyönyörködik, aligha képes teljesíteni küldetését. A missziót nem lehet úgy eredményessé tenni, hogy én szüntelenül mondom a magamét, én megmondom a kívülállóknak, az elfajzottaknak a tuttit, mert én tudom a tuttit, vajon őket is meg kell hallgatni. Sérelmeikből, kritikájukból, elvárásukból én is tanulhatok. És az ige eddig ismeretlen titkairól is talán lehull a lepel előttem is. Új megvilágításban láthatom meg. Persze ne essék félreértés. A kívülállók csak akkor fognak kiáltani, ellenszervezkedni, kritizálni, ha valamilyen formában megjelenik közöttük Jézus. Ha mi, a Krisztus követők elérjük azt, hogy foglalkozzanak ők is a Jézus jelenséggel. Nos, ez a mi feladatunk, hogy azok is figyeljenek Jézus Krisztusra és a Krisztussal kapcsolatos eseményekre, jelekre, akik a társadalmunk elöljárói és hangadói. Ez a mi feladatunk, hogy tegyük számukra is kérdéssé a Jézus kérdést. És ahol elkezdenek foglalkozni vele, ott megmozdulás indul. Ott tömegek fognak Jézus után menni. Kíváncsiak lesznek rá. Adja Isten, hogy olyan gyülekezet legyünk, akik fel tudják kelteni másokban is az érdeklődést Jézus Krisztus iránt. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel köszönjük meg, hogy ismét egybe gyűlhettünk, és te szólsz hozzánk igéd által. Köszönjük, hogy a gyarló embereket, gyarló szolgákat, esendő szolgákat, mint mi is, mint én is vagyok, fel tudsz használni arra, hogy drága evangéliumod eljusson az emberi szívekhez, lelkekhez. Kérlek is, Uram, használj engem is továbbra fel, hogy valóban a te evangéliumodat tudjam hirdetni. És kérlek, Uram, adj egy gyülekezet minden tagjának erőt, lelket arra, hogy ne csak hirdetni tudja Krisztus evangéliumát, Krisztus nagy tetteit, amit érettünk tett, hanem élete is összhangban legyen azzal, amit te vársz tőlünk. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor elfordulunk igédtől, sokszor unjuk, sokszor nem értjük. Bocsáss meg, hogy sokszor a kételkedés is megjelenik bennünk. De te jóra tudod fordítani mindazt, amit mi elrontunk, amit mi elmulasztunk. A te irgalmad végtelen, szeretetedet megmutattad nekünk Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy az ő áldozata árán életet ajándékozol nekünk. Tarts meg, Urunk, ebben a hitben és ebben a reménységben mindvégig. És kérünk szeretteinkért is, közelben és távolban. Oltalmazd meg őket is minden veszélytől, minden kísértéstől, és vezesd őket is az egyetlen útra, amely üdvösségre vezet. És légy ennek a városnak minden tagjával, minden lakójával, add meg nekünk kegyelmesen, hogy el tudjuk vinni azokhoz is az evangéliumot, akik még nem hallottak róla, vagy akik ellenségesen, vagy közömbösen viszonyulnak ahhoz. Mozgass meg mindannyiunkat, Urunk, hogy igaz hitben és igaz reménységben és örvendezésben tudjunk készülni arra az ajándékra, arra az üdvösségre, amit te már elkészítettél nekünk. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Végezetül fogadjátok az áldást. Istennek békessége, mely felülhalad minden emberi értelmet, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban.